Orosz-ukrán háborús témával folytatjuk, gyakorlatilag kifogyott a szovjet típusú lőszerekből Ukrajna, a harmadik világbeli országok jelenthetik a megoldást. Az orosz-ukrán háború patthelyzethez érkezett, amely a régió időjárási körülményei miatt a következő hónapokban még tovább húzódhat, ezt mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa. A biztonságpolitikai szakember hozzátette, annak ellenére, hogy egyre több a nyugati eredetű tüzérségi rendszer Ukrajnában, továbbra is szükség van a szovjet típusú lőszerekre, amelyeknek beszerzése azonban nem könnyű feladat. Jójárt Krisztiánnal Maurer Kristóf beszélgetett.
Egyre tovább és tovább húzódik az orosz-ukrán konfliktus, ráadásul nem sokára kezdődik a tél, jön az esős idő, egyre sárosabb a talaj, és az ukránok által ezt az időszakot Rasputyicának nevezett periódus valószínűleg csak egyre jobban el fogja húzni a konfliktust. Mire számíthatunk ezekben a téli hónapokban a romló körülményekkel, az események lassulására?
Azt gondolom, hogy egyértelműen igen, ugye ez részben az ön által említett Rasputyica, tehát az éghajlati sajátosságoknak köszönhető, részben pedig amiatt, hogy ugye azt láttuk, hogy a nyár elején megindult ukrán ellentámadás, az kifulladt, tehát lelassult nagyon az ukrán előrenyomulás. Most éppen az oroszok próbálnak ugye igen nagy veszteségek árán előrenyomulni Avdiivka környékén, tehát ugye ezzel együtt ez a két tényező a felé tendál, hogy a szárazföldi műveletek azok nagyon le fognak lassulni, teljesen befagyni valószínű egyébként nem fognak, ahogy ezt az avdiivkai orosz előretörés is mutat, illetve ugye az előző tél alapján is vannak tapasztalataink, szintén azt láthattuk, hogy valóban a Rasputyica időszak alatt nagyjából megálltak, de miután ugye megfelelő mértékben felfogyott a talaj, ugye ez lehetővé tette ismét a nehéz technika mozgását egyrészt, másrészt pedig ugye nyilván a lövészkatonák azok tudtak továbbra is előre nyomulni, és hát januárban éppen a háború egyik legjelentősebb orosz támadási kísérletét láthattuk, amikor ugye irgalmatlan veszteség árán egyszerre sok irányban próbáltak meg januártól kezdve egy erőltetett offenzívát az oroszok sikertelenül folytatni, úgyhogy itt az egyetlen eredmény, amit el tudtak érni, az Bakhmut elfoglalása volt, tehát teljesen befagyni nem fognak a műveletek, de ezt a számottevően le fognak lassulni, ami egyrészt ugye valóban az éghajlati sajátosságok miatt, másrészt pedig azzal magyarázható, hogy az ukrán ellentámadás az egész egyszerűen kifullad. Ugye a nagy kérdés az, hogy az oroszok mennyire akarnak eredményt demonstrálni, főleg ugye a jövő tavasszali elnökválasztás előtt vannak olyan hírek, hogy Putyin kifejezetten eredményt akar látni december elején itt Avdiivka környékén, és hogy ezért mekkora veszteségeket hajlandók feláldozni. Itt ugye ukrán források 1-20-hoz teszik a veszteség arányt, tehát egy ukrán veszteségre 20 orosz veszteség jut itt Avdiivka környékén, tehát nagyon jelentős veszteségek árán próbálnak itt az oroszok előre törni. Tehát azt gondolom, hogy itt elsősorban az orosz politikai akarat, illetve katonai kalkuláció az, ami meg fogja határozni az elkövetkező heteknek és hónapoknak az ütemét.
De hogyha ez az ütem alapvetően lassulást fog mutatni, akkor az arra is egy érdekes periódus lehet, hogy az ukrán oldalról a támogatás kérdése kicsit letisztuljon. Ugye egy kulcsfontosságú tényezőről beszélünk itt, amikor a külföldi pénzekről van szó. Az Egyesült Államokban ugye már több hete zajlik a vita a támogatás helyzetével kapcsolatban, főleg itt az izraeli és egyéb konfliktusok fényében. Milyen állapotban van ez jelenleg, és kialakulhat-e egy olyan helyzet, amikor ezek az amerikai támogatások úgymond befagynak? Mi történik ilyenkor?
Én azt gondolom, hogy itt érdemes két dologról beszélni, vagy pontosabban ezt a kérdést ketté választani. Az egyik az egy amerikai belpolitikai, illetve financiális kérdés, tehát Ukrajna támogatásának kérdéseit láthatóan azért van némi megosztottság a republikánus oldal szélső szárnya, illetve a mainstream demokrata, illetve republikánus vélemények között. Ugye itt egy költségvetési vita van, ugye ebbe kavart most bele a gázai konfliktus is. Tehát ez az egyik oldala a problémának, ami ennél fontosabb, azt gondolom, és súlyosabb az, hogy melyik zsebből fog megvalósulni ez az Ukrajnának nyújtott támogatás. Tehát az fontos látni, hogy itt az amerikai katonai támogatásnak a jelentős része az ennek az elnöki lehívási keretnek a keretében valósult meg, tehát ez a Presidential Drawdown Authority, ami azt jelentette, hogy itt az amerikai hadseregnek a raktárkészleteiből adtak át fegyvereket Ukrajnának, tehát ez egy azonnali, ha úgy tetszik, tehát azonnal lehet lehetett innen a készleteket Ukrajnába szállítani, és itt lényegében az elkönyvelt érték volt az, amit itt bejelentettek, hogy itt adott esetben most egy 100 milliós csomagot hívtak le ebből. Ugye ezt a pénzt nem az ukránok kapták meg, hanem ugye ez az amerikai védelmi költségvetésbe került utána visszapótlásra, hiszen itt az amerikai hadseregnek a fegyvereiből adtak át. Na most, hogyha ez a keret ez valami miatt megcsappan, vagy ugye itt a probléma az is, hogy olyan jelentős mértékben adtak már át itt eszközöket, meg főleg lőszert, hogy az már adott esetben ugye veszélyezteti az Egyesült Államok azon képességét, hogy itt most rövid úton belül mondjuk egy másik konfliktust, egy nagy léptékű, nagy intenzitású konfliktust hozamosabb ideig meg tudjon bízni. Itt ugye a kérdés az, hogy meddig hajlandók itt a saját védelmi potenciájukat gyengíteni az amerikaiak Ukrajnáért cserébe. A kulcskérdés az valójában ez, hogy ebből a keretből mennyi áll még rendelkezésre, mi az, amit most azonnal át tud adni, mert hiába van meg mondjuk költségvetési támogatás Ukrajna számára, hogyha itt a gyártók azt mondják, hogy rendben van, de az adott fegyverre, lőszerre kell várni mondjuk 2-3 évet. Tehát nyilván ez egy nagyon kedvezőtlen perspektíva Ukrajna szempontjából. Tehát azt gondolom, hogy itt a politikai és költségvetési dimenziónál jóval fontosabb az, hogy ebből a keretből mennyit tudnak majd a jövő évben Ukrajnának számni. Most ugye a jelen állás szerint olyan 4,8 milliárd dollár van még beragadva ebbe a keretbe. Ugye ennek a kifizetése nincs határidőhöz kötve, tehát ennyit még biztosan le tudnak hívni fegyverkészletből Ukrajna számára. Hogy a kérdés az, hogy ennek meddig kell kitartania, tehát hogy lesz-e mögött még hosszú távú támogatás. Azt gondolom, hogy arra számítani egyébként nem érdemes orosz részről, hogy itt majd az Egyesült Államok teljesen elengedné Ukrajna kezét, tehát valamennyi támogatást bizonyosan fog kapni Ukrajna. Fontos látni, hogy ennél jóval többre lenne szüksége Ukrajnának, tehát ebben az évben kapott támogatásnál is jóval többre volna szüksége, ugye erre utal Valeri Zaluznyinak is a hosszú eszéje, amit az Economistban tettek közé, hogy lényegében a háború az egy padhelyzethez ért, ez egy pozícióháború, nem nagyon kínálkozik lehetőséget kimozdítani egy manőverező hadviselés irányába, ugye ezzel próbálkoztak meg nyár elején az ukránok, és mivel ez egy felörlő jellegű háború, itt nyilván ez annak kedvez hosszú távon, akinek megvannak az erőforrásai egy ilyen elhúzódó felörlő jellegű háborúhoz, és mivel nem kínálkozik opció ezt kimozdítani egy manőverező hadviselés irányába, ezért nem elegendő az a támogatás sem adott esetben Ukrajnának, amit ebben az évben kapott, tehát fokozni kellene valójában a katonai támogatás mértékét. Egyrészt azért, hogy Ukrajna további területeket tudjon visszaszerezni, másrészt azért, hogy ne változzon meg ez a katonai erő egyensúly oly mértékben, hogy Oroszország még további területeket tudjon elfoglalni Ukrajnától.
Ennek ellenére, hogyha Európát tekintjük, az elmúlt hetekben egy ilyen hangulatváltozási, támogatottsági trendfordulót láthatunk. Ugye először Lengyelország és Szlovákia függesztette fel támogatásait, most pedig Olaszországban is változó hangulat figyelhető meg. Nyilván ez Európán belül is egy nagyobb megosztottsági kérdés, főleg amellett, hogy a politikó értesülései szerint akár EU-n kívüli országokból is vásárolhatnak lőszert Ukrajnának a támogatás érdekében. Mi ennek az egész helyzetnek a realitása itt a külföldi lőszerekre vonatkozva, és ez az egész támogatási kérdés miként alakulhat akár a következő hetekben, hónapokban?
Én azt gondolom, hogy itt ismét a képességbeli, illetve a hadipari potenciál kérdése az, ami jelentősebb, mint a politikai dimenzió. Tehát azok az ország, ugye Szlovákiáról szólva, ott egyébként sincsenek jelentős kapacitások igazából Ukrajna megsegítésére, támogatására, tehát nem annyira Szlovákia egyértelműen itt a döntő tényező. Ugye a lengyel választás az a tekintetben ott változást azt gondolom, de itt is inkább arról van szó, ami így a választások előtt tett bejelentés, hogy a lengyel hadipari állományból már nem fognak fegyvereket átadni Ukrajnának. Valójában ez is arról szól, hogy igazából itt is a lengyel átadható készletek azok már nagyrészt kimerültek. Ezzel együtt nyilván Lengyelország semmilyen mértékben nem fogja blokkolni a területén keresztül Ukrajnának szállított fegyver, tehát ez zavartalanul folytatódik tovább is. Akik itt a nagyon jelentős donorok Ukrajna szempontjából, ugye az Egyesült Királyság, ugye az Európai Unión belüli országokról szólva Németország, ugye itt Lengyelország. Azt gondolom, hogy ezeknek a politikai preferenciái ezeknek az országoknak nem változtak, viszont ugye a képesség szempontjából ugye továbbra is azt látjuk, hogy nem sikerült az európai országoknak oly mértékben fokozni a lőszergyártó kapacitást, ami ezt a borzasztóan magas intenzitású konfliktust megbízhatóan folyamatosan el tudná látni megfelelő lőszer után importással, tehát itt a probléma azt gondolom, hogy nem politikai, hanem gazdasági, de abban a szempontból politikai, hogy nem sikerült egész egyszerűen felpörgetni a védelmi ipari kapacitásokat a kellő mértékben. Egész egyszerűen a kollektív nyugatnak védelmi ipari kapacitása jelen állás szerint az alulmúlja azt a kapacitást, amit Oroszország itt elő tud állítani tüzérségi lőszer mennyiségben. Tehát konkrét számokat említsek, ugye itt mondjuk a teljes amerikai 155 mm-es tüzérségi lőszer gyártás a háború elején havi 14 000 darab volt, ezt már sikerült most már 20 000 darabra felpörgetni, de hát ennyi magas intenzitás mellett az ukrán haderő csak önmaga elő 2-3 nap alatt. Európai Unió 1 millió darab tüzérségi lőszer leszállítását ígérte meg ebben az évben Ukrajnának, ugye eddig 30%-a valósult csak meg ennek a célkitűzésnek, és ugye ezért van arról szó, hogy próbál a nyugat tájékozódni más beszerzési források felé. Ugye egyrészt itt nyilvánvalóan Dél-Korea adja magát, akinek még nagyon jelentős gyártási kapacitásai vannak, de közvetlenül nem hajlandó átadni Ukrajnának. Ugye itt már a múltban az megtörtént egyébként, hogy közvetve mégis adtak át, tehát ugye a dél-koreaiaktól az Egyesült Államok vette meg a tüzérségi lőszereket, és így a saját készleteiből tudott átadni Ukrajna számára, illetve hát nyilván nagyon fontos lenne az, hogy megnyíljanak azok a raktárkészletek, ahol még szovjet eredetű más űrméretű, tehát 152 mm-es, 122 mm-es tüzérségi lőszereket lehetne beszerezni, hiszen Ukrajnának most már több nyugati tüzérségi rendszere van használatban, mint szovjet, illetve orosz eredetű, de még mindig nyilván számottevő a szovjet eredetű arzenálnak a mennyisége, és ehhez viszont Ukrajna lényegében szinte teljesen kifogyott a szükséges szovjet-orosz űrméretű tüzérségi lőszerekben, és hát nyilvánvalóan Oroszországtól alig ha tudja beszerezni ezeket a lőszereket, tehát nagyon fontos volna Ukrajnának, hogy a főleg harmadik világbeli országoktól is tudjanak vásárolni ilyen űrméretű tüzérségi lőszereket.
Az elmúlt percében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársát Jójárt Krisztiánt hallották. Ezt a beszélgetés sok más tartalom mellett, na meg az élő műsor nyomon követése véget is megtekinthetik a Trend FM podcast csatornáján, amelyet mobiltelefonra lehet letölteni.